Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai istentiszteletünkhöz az alapigét Filippi levél második fejezetéből olvasom. Filippi levél második fejezetéből az 5-től a 11. verset. Tehát Pál apostol Filippi beliekhez írt levél a második fejezet 5. versétől így olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez a úgynevezett Krisztus himnusz, egy gyönyörű szakasz, ezért is nevezték el himnusznak ezt. Jézus Krisztus szépségét, méghozzá Jézus Krisztus jellemének a legnagyobb mélységeit és a legnagyobb szépségeit mutatja be számunkra. És nem csak azért fontos ez, hogy Jézus Krisztust jobban megismerhessük, hanem ezt tükörként is állítja elénk. Ugye így kezdődött ez a gondolatmenet, hogy bennünk is, azért mondja ezt el, hogy bennünk is az az indulat legyen, amely a Krisztus Jézusban volt. Ugye szoktuk mondani, hogy szemlélés által változunk el, és hogyan lehet Jézus Krisztust szemlélni ma, amikor nem láthatjuk őt személyesen? Ugye az igén keresztül akkor, hogyha így, ilyen szakaszok által, ilyen mélységében, ilyen szépségében látjuk őt. És ebbe a tükörbe belenézve láthatjuk meg, ha gyakran belenézünk ebbe a tükörbe, akkor láthatjuk meg a mi gondolataink, érzéseink, jellemünk valódiságát. Ugye minden, az embernek minden uta igaz az ő maga szemei, a maga szemei előtt, mondja ugye Bölcs Salamon, és könnyen hívőként is abba a hibába eshetünk, hogy miközben éljük a hívő életünket, nem nézünk tükörbe. Igaznak és jónak látjuk magunkat, és anélkül, hogy észrevennénk, az önigazultság hibájába eshetünk az életünk bizonyos területein. És ha Jézus Krisztus jellemét tükörként szemléljük, akkor kerülhető ez el, és így lemérhető lesz az életünk és szolgálatunk hitelessége. És szoktuk mondani, hogy az a probléma velünk, azért nem áradt még ránk ki a késői eső, az lassítja még Jézus visszajövetelét, hogy nem vagyunk hitelesek. Hogy amit beszélünk, az nem feltétlen van összhangban azzal, ahogy élünk, és nem találjuk, hogy kulcsot, hogy hogy lehetne ezt a kettőt összhangra hozni. Ahhoz, hogy ez összhangba kerülhessen, egy fontos lépés az, hogy tükörként tudjunk Jézus Krisztus életére, szolgálatára nézni. Mi volt Krisztusban az első dolog, ami tükröt állít elénk? Így olvashattuk az 5. versben, hogy az az indulat legyen bennünk, amely volt a Krisztus Jézusban is. Mi az indulat? A mai szóhasználatban elég sok negatívumot hordoz. Ez az eredetiben így jelenik meg, hogy indíték, irányultság valami felé. Régebben talán még többször használták jó értelemben is az indulat szót, például szokták mondani, ugye, hogy valaki jó indulatú. és ezzel szemben ugye valaki pedig rossz indulatú. Tehát indíték, irányultság valami felé. A mi gondolatainknak, tetteinknek mi az indítéka? Ez az első dolog, amiben bele kell néznünk, aminek a mélyére kell néznünk. Mi alapján hozzuk legtöbbször a döntéseinket? Ugye a természetes ember, és hát nekünk is, ha természetünk uralkodik, ami gyakran előfordulhat, akkor úgy dönt, hogy mit akarok én? Melyik döntés felel meg az én kívánságaimnak? Ezért olvashatjuk azt, hogy minden bűn oka a kívánság. Magam felé támasztott elvárásaimnak, vagy mások számomra fontos személyek elvárásainak megfelele az a bizonyos döntés. Végső soron tehát az ember gyakran a saját akarata, saját kívánságai szerint, vagy pedig külső kényszerítő körülmények szerint dönt. Ugye egyik sem az igazi szabadság. Egyik sem a Krisztusban való szabadság. Lehet olyan, hogy nem a saját akaratom szerint döntök, de az még törvényszerűen nem azt jelenti, hogy Krisztus szerint döntök. Akkor lehet, hogy valami befolyás, valami nyomás, valami elvárás van, amit érzek, ami lehet akár jó is, jóra való befolyás is, de ha az nyomásként jelenik meg, akkor már nem szabad emberként tudok dönteni, akkor már nem lesz az a döntés, nem fogja azt az eredményt hozni, mintha ugyanazt szabad akaratból tenném meg. Jézusnak mik voltak az indítékai, mi alapján hozta meg például azt a döntését, hogy emberré lesz és meghal értünk. Ugye nem túlzás azt mondani, hogy ez a döntés, ez a legnagyobb döntés volt az egész világ mindenségben és az egész történelem során. Hogy az Isten úgy dönt, a Teremtő úgy dönt, hogy teremtményé lesz értünk, úgy olyan lesz, mint az ő teremtményei. Ez egy óriási döntés volt. Ja, azt olvashattuk itt, hogy ő nem a saját kívánságai szerint hozta ezt meg. Nem a saját kényelme alapján. Ugyanakkor nem is elvárásból tette. Nem azért, mert az atya megparancsolta neki, hogy jöjjön el, és neki nem volt más választása. Ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Ez a gondolat volt benne. Ez a gondolat határozta meg az ő döntéseit, és ezt a döntését is. Döntését az elveszett emberiség iránti végtelen szeretet határozta meg. A szeretet tudta vezérelni az ő gondolkodását. Ő benne tehát valóban jó indulat volt. Nem saját magára tekintett, hanem egyedül a teremtményeire. Ugye, ha már ennél a kifejezésnél vagyunk, hogy jó indulat, mikor szokták ezt még használni ma? Ugye, orvosok szokták mondani bizonyos sejtekre, hogy azok jó vagy rossz indulatúak. Hogyan működnek az emberi szervezetben a jó indulatú sejtek? Ugye egymásért élnek. Akkor egészséges a szervezet, hogyha a sejtek mindegyik a másik munkáját segíti. Tulajdonképpen, hogyha önzetlenül működik az emberi szervezet, akkor egészséges. Mi történik akkor, hogyha rossz indulatú sejtek kezdenek el szaporodni, önző sejtek a szervezetünkbe. Ugye felélik a szervezet energiáit, tartalékait, elszívják más sejtektől a tápanyagot, végül betegséget, rákot, vagy akár halált is okozhatnak. Ugye ez a jó és a rossz indulat közötti különbség. Jézusban valóban jó indulat volt, ő nem tekintette egyáltalán magára, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, ugye így olvashattuk a 6. versben. Habár neki volt egy kiváltsága, amivel minden teremtmény fölött állt, azt olvassuk róla, hogy ő minden teremtménynek előtte született, tehát ő nem volt hasonlítható a teremtményekhez. Az Isten egyszülött fia volt, isteni személy volt, isteni formában létezett, de ő ezt nem tekintette olyan kiváltságnak, amit a maga javára akar fordítani. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Nekünk nem csak azt kell cselekednünk, amit Jézus cselekedett, hanem úgy kell járnunk, ahogy ő járt. Ugye Jézusban ez az indulat, ez az indíték volt. Mi is sokszor igyekszünk az Istennek szolgálni, és nézzük, hogy mit tett Jézus, és mi is azt próbáljuk tenni, de ugye ez már, ha mi próbáljuk tenni, ez már eleve nem hozhat jó eredményt. Nekünk nem csak azt, hanem úgy is kell tennünk, ahogy ő tett. Elsősorban ebből a szempontból kell önvizsgálatot tartani, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Ugye a Biblia arany igéje, illetve az arany szabálya, Máté 7.12, az is ezt fogalmazza meg, hogy amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindezt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Nem azt mondja, hogy amit akartok, hogy veletek cselekedjétek, mindazt ti is cselekedjétek, hanem úgy is cselekedjétek, ahogy Jézus tette. Azzal a lelkülettel, abból az indítékból. Tulajdonképpen ez a hit általi megigazulásnak is az alapja, hogy nem a tettekre tekintünk, hanem a tettek indítékait is szeretnénk, hogy megtisztuljanak bennünk. Szeretnénk, hogy megtisztítsa Isten. Hogy az valóban teljesen önzetlen, jó indítékból, az isteni szeretet hatására szülessen meg az a tett, és az isteni szeretet itassa át azt a tettet, és az isteni szeretet legyen az, ami motiváljon bennünket egyáltalán tettekre. Tulajdonképpen ez az alapja a hit általi megigazulásnak is. Mit jelent az, amit a 7. versben olvashatunk, hogy Jézus önmagát megüresítette és szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén? Jézus Krisztus, mint a szolgák szolgája, ugye szoktuk így mondani ezt, mikor nyilvánult meg ez leginkább, hogy az utolsó vacsorán, mikor a szolga feladatát látta el, és megmosta a tanítványok lábait. Ugye abban a korban még rabszolgatartó társadalom volt, és tulajdonképpen itt is az eredeti szövegben nem csak annyit olvashatunk, hogy szolgai formát vett föl, hanem egyenesen ezt olvashatjuk, hogy rabszolgai formát vett föl. Tehát a szolgák közül is a legalacsonyabb rendű szolga formáját vette magára. Ugye a rabszolgák végezték például ezt a lábmosást is abban az időben, még Pál apostolnál is olvashatunk, ugye, hogy a rabszolgákhoz szól, vagy volt neki rabszolga követője is. Ez nem azt jelenti, hogy ezekkel mind csúnyán bántak, ezekkel a rabszolgákkal. Voltak ugye olyan emberek, akik szerették az ő rabszolgáikat, De mégis hát ez a forma volt az, amiről itt szó van. Ő, akiben nem volt önzés, mit jelentett, nem volt bűn önzés, mit jelentett az, hogy ő megüresítette magát? Mit jelentett Jézus Krisztus számára ez a szolgai, rabszolgai forma? Ugye nekünk egyszerű a dolog, hogy nekünk mitől kell megüresíteni magunkat, milyen szolgai formát kell felvennünk, hát ugye az énünktől, az önzésünktől kell megüresítenünk magunkat, és a szolgai forma az azt jelenti, hogy mások szolgálatára hozni a döntéseinket, mások szolgálatára élni, másokra figyelni. De ott van Jézus, aki a mennyei udvarok tisztaságában, erkölcsi szépségében lakozott, így tiszta, bűntől mentes lényként jött el a földre, mit jelentett számára ez a forma? Pont ezt, hogy ott hagyta ezt a tisztaságot, ezt az erkölcsi szépséget, amiben a mennyben volt neki része, ott hagyta egy bűnös, önző, beteg világért. Gondoljunk csak bele, mennyire, mekkora alázat kellett ehhez, hogy nem felülről próbált meg segíteni az elveszett emberiségen, hanem lehajolt hozzánk. El se bírjuk képzelni a szintkülönbséget, hogy Jézus erkölcsileg, ugye amiben ő otthon volt, a bűntelen erkölcsi tisztaságban, hogy azt otthagyta, és a bűn, az önzés uralta világba jött el, hogy itt éljen, értünk. Ő, aki iszonyodott a bűntől, eljött egy bűnnel fertőzött világba, sőt, magára vette a bűnre hajló emberi természetünket. Ehhez is milyen alázat kellett, hogy bűnre hajló természetet vegye magára a Teremtő. Hogy amitől ő iszonyodott, amitől meg akarta menteni az embert a bűntől, ő ennek az emberiségnek a természetét vette magára, hogy ő is kísérthető legyen a bűnnel. Ugye soha nem vétkezett. Ettől nem lett bűnös Jézus, ettől a természettől, de mégis milyen alázat kellett ahhoz, hogy ezt vegye magára, kísérthetőséget vállalja magára. Ugye ezt fejezi ki az, hogy egyáltalán testé lett ez a test, ez a szárk szó a görögben ezt fejezi ki, hogy ez a bűnre hajló emberi természet, ezt vette magára. Ezt jelentette számára megüresíteni magát, lemondani arról a környezetről, ahol az erkölcsi tisztaság, a tökéletes szeretet harmóniája uralkodott. És azzal, hogy meg kellett küzdenie az emberi természet kísértéseivel, ezzel valóban nem csak szolgai, hanem rabszolgai formát is vett föl. Jézus nem csak szolgált az emberiségnek, hanem mint ahogy a rabszolgáknak bizonyos kötöttségük volt dolgokhoz, úgy Jézusnak is a bűnre hajló emberi természetét húzta, vonta, kötötte volna ahhoz, hogy bűnt kövessen el, és ezzel kellett Jézusnak megküzdenie. Zsidókhoz írt levél a második fejezetében olvashatunk erről. A 17. és 18. verset szeretném idézni, a Zsidó 2, 17, 18. Illetve már a 16. verstől olvasom inkább. Mert nyilván nem angyalok természetét vette fel, hanem Ábrahám magvának természetét vette fel. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Istenhez tartozó dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ugye pontosított fordításban olvastam, itt az eredetiben úgy van már a 16. versben is, hogy Ábrahám magvának természetét vette fel. Aztán a 17. vers azt mondja, mindenestől fogva hasonlatos lett hozzánk. Ugye szokták mondani, hogy nem pont olyan, hanem hasonlatos. Ez az eredetiben úgy szerepel, hogy olyan, pont olyan lett, mint mi. És a 18. versben még tovább megy, azt mondja, hogy szenvedett ő maga is megkísértetvén. Sokan nem tudják elképzelni, hogy Jézus szenvedett volna a kísértésektől. Hát ő, aki Isten fia volt, aki Isten volt, hát őt hogy lehetett volna bűnnel kísérteni? Úgyhogy az ellenségnek mindenki számára személyre szabott kísértései vannak. Nyilván Jézusnak nem olyan alacsony rendű kísértései voltak, mint nekünk. De voltak az ő erkölcsi szintjéhez mért kísértései. Ugye a pusztai megkísértésnél láttuk, hogy mik ezek, hogy mik voltak ezek. Hogyha leborulva imádsz engem, neked adom az egész földet. Tehát, hogy látta, hogy Jézus szeretné az emberiséget megmenteni, és egy könnyebb utat ajánlott neki. Vagy, hogy ugorjon alá a templom toronyról, és bízza magát az Isten kezébe. Jézus ugye ennek a vakmerőségnek sem engedett. Tehát ez is az Istennel való bizalomra épült volna ez a kísértés, hogy azt rosszul használja, vagy rossz célra használja. az Istenben való bizalmat. Tehát látjuk, hogy tényleg az ő erkölcsi szintjéhez miért kísértések voltak. Vagy így 40 napi bőjt után egyen egy kis kenyeret, ne éhezzen most már, változtassa a köveket kenyerekké. Arra, hogy használja az ő isteni hatalmát, amit ő letett önként. Erre irányultak a kísértések, és Jézus valóban szenvedett, meg kellett szenvednie ezekkel a kísértésekkel, de végül győzött. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de nem vétkezett, olvashatjuk ezt például ugyanitt a zsidókhoz írt levélben. Mi tudunk-e szolgai formát felvenni? Jézus ennyire megalázkodott. Az Isten, akit mindenki dicsőített a mennyben, az Isten nem csak emberré lett, nem csak lemondott arról, hogy őt dicsőítsék, hanem vállalta a legvégsőkig a megaláztatást is. Nem csak, hogy dicsőséget nem kapott a földön, hanem gyűlöletet kapott, aminek következtében a teremtményei meg is ölték őt. Ugye a gyűlölet végül tettekben is testet öltött. Ugye ezt olvashattuk itt, ha visszalapozunk Filippi 2-höz, hogy megalázta magát engedelmes lévén halálig. Mi tudunk-e szolgálni Jézusnak úgy, ahogy Jézus is szolgai formát vett föl? Tudunk-e szolgálni Istennek és egymásnak? Ugye azt olvashatjuk például egy Vörös Sándor versben, hogy itt a földön mindenki úr akar lenni, de szolga csak egy van, az Isten, és uraktól gyűzsög a végtelenség. Mi meg tudjuk-e alázni magunkat, meg tudjuk-e üresíteni magunkat teljesen a saját érdekeinktől és elképzeléseinktől? Ugye Jézus Krisztushoz mérhető alázat biztos, hogy az a legnagyobb távlat, azt meg se tudjuk közelíteni, de egyáltalán, ha belenézünk ebbe a tükörbe, hol tartunk mi ehhez képest? A hitáltali megigazulás alapja ez, hogy minden dicsőségünk porba hull, hogy egyedül Isten dicsőítessék meg. Ez az alázat, ez az odaszánás, ez, hogy megüresítsük magunkat a saját akaratunktól, elképzeléseinktől, saját nézeteinktől is akár. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni néhány gondolatot a Jézus Élete című könyvből, Szolgák szolgája fejezetből. Krisztus tudta, hogy elérkezett számára az idő, hogy eltávozzon ebből a világból, és elmenjen az Atyához. Szerette az övéit, a világon szerette őket mindvégig. Már a kereszt árnyékában volt, s szívét fájdalom gyötörte, tudta, hogy elárulásának órájában elhagyott lesz. Tudta, hogy a legmegalázóbb eljárással adják majd halálra, amilyennek csak a bűnözőket szokták alávetni. Ismerte azok hálátlanságát és kegyetlenségét, akiket megmenteni jött el. Tudta, milyen nagy az az áldozat, amelyet meg kell hoznia, és milyen sok ember számára lesz hiába való. Tudván mindent, ami ő rávár, természetes lett volna, ha erőt vesz rajta megaláztatásának és szenvedésének gondolata. Ő azonban a 12-re tekintett, akik úgy voltak eddig Krisztussal, mint testvérei, és akik miután az ő szégyene, szomorúsága és iránta tanúsított fájdalmas bánásmódja megszűnik, magukra maradnak, hogy küzdjenek a világban. Azok a gondolatok, hogy mit kell elszenvednie, mindig összekapcsolódtak tanítványaival. Nem gondolt önmagára. A róluk való gondoskodás foglalta el az első helyet a gondolataiban. Tehát azt láthatjuk, hogy Jézus már a kereszt árnyékában volt. Már valóban lett volna oka egy kicsit magával foglalkozni. És ekkor sem ezt tette. Ekkor is a tanítványaira tekintett. Azok a gondolatok, hogy mit kell elszenvednie, mindig összekapcsoltak a tanítványaival. Természetes lett volna, hogy erőt vesz rajta megaláztatásának, szenvedésének gondolata, de ő a 12-re tekintett. Jézusban ez az indulat volt, mindig másokra tekintett, mindig Mindent vállalt az elveszett emberiségért, ő ennyire alázta meg magát. Ez volt Jézus Krisztus végtelen alázata. Ennek a tükrébe kell gyakran belenéznünk, hogy tisztán lássuk önmagunkat. Lehet-e ennél is mélyebben megalázkodni, hogy valaki, mondjuk a teremtő, olyan lesz, mint a teremtményei, hogy a mennyerő udvarokat otthagyva az Isten emberré, teremtményei szolgájává váljon. Isten végtelen szeretetét mutatja, hogy Krisztus még ennél is tovább ment. A legmegalázóbb, a legszégyenteljesebb halálnemet vállalta az emberiség megmentéséért. Erről beszél a 8. vers. Mikor annyira megalázta magát, olyan állapotban találtatott, mint ember, azt olvassuk, hogy még utána még jobban megalázta magát, engedelmes lévé halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ugye látjuk, hogy egyre mélyebb és mélyebb szintre megy le az alázatban. A teremtő a teremtményei által hal meg a teremtményeiért. Ugye érdekes ebbe belegondolni. A teremtő a teremtményei által hal meg a teremtményeiért. Ez a jellembeli szépség valóban alig fogható fel értelemmel. Hol vagyunk mi ehhez az alázathoz képest? Csak Krisztust szemlélve érhetjük meg ennek a mélységeit. És milyen út vezetett ide Jézus részéről, Jézus Krisztus részéről? De azt olvassuk itt, hogy engedelmes lévén halálig. Az engedelmesség útja. Még ebben is példát mutatott Jézus, hogy engedelmes volt. Talán ez is egy kicsit nehezen érthető, hogy Jézusnak miben kellett engedelmeskedni, miben kellett neki engedelmesnek lennie, hiszen ő maga volt a teremtő. Ugye az ő emberi természete is, amit magára vett, ágált a megpróbáltatással, a bűnné válással szemben. Azt olvassuk, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Ez ellen ágált a természete, hogy ezt magára vegye, hogy ezt vállalja. Ugye ez fejezi ki a Getsemáné kertbeli küzdelme. De ő alávetette magát, ő mégis alávetette magát az emberi természeténél bölcsebb isteni akaratnak. Erről is nagyon mélyen behatóan ír a zsidókhoz írt levél. Az 5. fejezetből idézném a 7-től a 9. verset. Tehát a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7-től 9. versét. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Ugye egyértelműen a Getsemáné kertbeli küzdelméről szól itt az ige Jézus Krisztusnak, hogy az ő testének napjaiban. Erős kiáltás, könnyhullatás közben. Ugye így imádkozott a Getsemáné kertben. Így járult az atyához. És ez is nagyon különleges, hogy habár Isten fia volt, ám bár fiú, mégis hajlandó volt a szenvedések iskolájában ő is tanulni. Ha Jézus Krisztus hajlandó volt tanulni, akkor mennyivel inkább kell nekünk is tanulnunk, méghozzá a szenvedések iskolájában. Az engedelmességet Jézus Krisztus is kész volt megtanulni, még nagyobb szintre, még mélyebb szintre jutni az engedelmességben, habár ő mindig is engedelmes volt. Mégis kész volt még tanulni, még mélyebb szintre jutni ebben. Illetve hát még magasabb szintre, csak még mélyebbre ereszkedve. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett azokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Az engedelmességet is Jézustól tanulhatjuk meg igazán. Ez volt Jézus Krisztus végtelen alázata, amiről itt olvashattunk ebben a Krisztus himnuszban. Azonban itt nincs vége. Jézus Krisztus megalázkodása után az ő felmagasztaltatásáról olvashatunk, így folytatódik ez a szakasz. Visszalapozunk, tehát Filippi 2-höz. 9. verstől ugye arról ír, hogy még miután megalázkodott addig, aminél tovább már nem lehet, aminél mélyebb alázat nincs, a keresztfa haláláig, pont ez a végtelen mélységig való alázat tette őt naggyá, és dicsőítette meg őt még jobban, mint amilyen dicsőséget előtte nyerhetett. Ez emelte őt magasságba és dicsőségbe. A szeretet életrendjében így van. Aki másokért él, aki végtelenül megalázkodik, az emeltetik föl. Aki az utolsó helyre ül, az dicsőítetik meg. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus végtelen alázata volt, tehát az első dolog, ami őt ilyen naggyá tette. De volt még egy dolog, amire ez utal ez a szakasz. Méghozzá ennek az önkéntessége. Jézus önként vett fel szolgai, rabszolgai formát. Önként alázta meg magát. Önként alázta meg magát a keresztfa haláláig is. És önként vállalta az engedelmességet is, hogy engedelmes legyen halálig, ugye a kereszt halálig. Az áldozata önkéntes fiúi engedelmességből volt, annak ellenére, hogy szolgai, rabszolgai formában tette ezt. Nagyon érdekes ellentét, ugye? Jézus rabszolgai formát vett föl, mégis végig, szabadon és önként csinálta ezt. A János evangéliumában beszél erről Jézus a 10. fejezetben. János evangélium a 10. fejezetéből olvasom a 17. és 18. verset. Tehát János 10:17-18. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Nagyon érdekes, ugye, hogy megfogalmaz ezt a szabadságot. Azért szereti az Atya őt, pont ezért, mert ő önként vállalta ezt az áldozatot, önként vállalta a szenvedést, önként vállalja a halált. Ezért szeret engem az én atyám. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. És nagyon érdekes itt is az, amit hozzátesz végül, ezt a parancsolatot vettem az atyámtól. Önként, de szolgai engedelmesség. Isten parancsát teljesíti, de teljesen önként szeretetből teljesíti. Nagyon érdekes, egy mondatos idézetet is találtam Ellen White-nak a Heavenly Places, Mennyei helyeken című áhítatos könyvében, még magyarul nem jelent meg, február 17-i szakaszban, csak egy mondat. Ő volt Atya törvényének legszigorúbb megtartója, mégis tökéletes szabadságban mozgott. Ő volt Atya törvényének legszigorúbb megtartója, mégis tökéletes szabadságban mozgott. Jézusban ez tökéletes egységben volt, az engedelmesség és a szabadság. A mi szolgálatunknak is nagyon fontos a minősége, amiről ez a Krisztus himnusz beszél, hogy ilyen alázatot, ilyen engedelmességet, tűzzünk ki célul, és erre vágyjunk, ami Jézus Krisztusban volt, de ne csak ezt, hanem úgy is, ahogy ő. Hogy a mi odaszánásunk is ilyen önkéntes legyen, ennyire szabad legyen. Hogy ne legyen benne semmi szolgai, ha bár szolgai formájú legyen az alázatunk, de ne nyomásból, elvárásból, számításból tegyük ezt. Az Isten erre vágyik, hogy az ő gyermekei, az ő fiai legyünk, ne csak szolgái. Nekünk is fiúi önkéntes engedelmességre van szükség az Isten szolgálatában, annak minden területén. Jézus Lukács evangélium a 17. fejezetében beszél erről. Lukács evangélium a 17. fejezetében a 10. versben. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, tehát ugye ez a jó szolga, aki mindazt megteszi, amit az Úr parancsol, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Hát az ember ugye ezt olvasva ledöbben, hogy hát akkor, ha még akkor is haszontalan szolgák vagyunk, ha mindazt megtesszük, amit az Úr parancsol, hát akkor hát hol vagyunk még ehhez képest is, ugye még azt se tudjuk megtenni mindazt, amit az Úr parancsol. Még akkor is csak haszontalan szolgák vagyunk. Pont erre mutat rá Jézus. Ha megpróbáljuk mindazt megtenni, akkor is, ha saját erőből tesszük, akkor is csak a haszontalan szolga szintjét ütjük meg. Ha nincs benne ez a teljes önkéntes odaszánás, akkor az nem lesz az az áldozat igazán értékes. Akkor az nem Ábeli áldozat lesz, az csak Káini áldozat lesz. Akkor az nem fiúi engedelmesség lesz, csak szolgai engedelmesség lesz. Isten nem elvárja tőlünk az engedelmességet, hanem vágyat akar ébreszteni bennünk iránta. És ez a vágy felébred bennünk, akkor Istentől fogjuk kérni, nem próbáljuk meg saját erőből megvalósítani. Akkor valóban hitből lesz az az engedelmesség, és valóban tökéletes lesz, és nem lesz emberi, nem lesz izzadságszagú, nem lesz saját erőből való engedelmesség. Éppen ezért ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy az Isten sem vár el tőlünk az ő szolgálatában. Nem várja el az engedelmességet. Ő csak kéri, és ezt szeretné, hogy tőle vegyük el ezt. Nagyon fontos ennek az önkéntességnek a jelentősége. Nem csak addig, amíg valaki el nem köteleződik Isten mellett, ugye teljesen önkéntes kell, hogy legyen a megtérés vagy a keresztség, hanem utána is nagyon fontos, hogy ne gondoljuk, hogy elvárások érvényesek ránk, hanem Istennek kérései vannak, és ha ennek a kérésnek szeretnénk engedelmeskedni, akkor teljesen összhangba kerülhetünk az ő parancsolataival. Ahogy Jézus Krisztus is végig atya törvényének legszigorúbb megtartója volt, úgy mi is ezzel a törvény igazi megtartóivá válhatunk, ha azt szabadon, végig szabad akaratból tudjuk tenni. Ebből a szempontból is fontos önvizsgálatot tartanunk. Minden teljesen szabadon teszünk. Nem megszokásból, nem azért, mert így illik. Teljesen azonosulni tudunk mindennel. Kérjük Istent ahhoz, hogy minden tettünk, gondolatunk, az teljesen önkéntes legyen. Még Ellen White is ilyen értelemben használja az írásaiban az elvár, vagy az igény, vagy a kér szót, ez az eredeti szövegben ezt fejezik, hogy Isten kívánja, óhajtja, reméli, hogy engedelmeskedünk. Nyilván nem kényszerből vagyunk hívők, nyilván önként vagyunk itt most is a gyülekezetben, de fontos önvizsgálatot tartanunk, hogy ne vegyüljenek elvárások, kényszerek az életünkbe, a szolgálatunkba. Mert a törvénynek, a parancsolatoknak való engedelmességünk sem lehet tökéletes, ha az nem teljesen önkéntes. Ha viszont el tudjuk ezt érni, hogy ami Jézusban volt, ezt az igazi odaszállást, ezt az igazi alázatot, és emellé az önkéntességet, akkor már nem leszünk haszontalan szolgák. Mert nem azért fogunk valamit megtenni, mert megparancsolták nekünk, hanem azért, mert szeretjük őt, szeretjük a mi Úrunkat, és szeretnénk minden vágyát teljesíteni. Krisztus is ilyen kapcsolatban volt az ő atyával, ez tette őt naggyá és dicsővé. Ugye ezt olvastuk János 10-ben, hogy azért szeret engem az én atya, mert én önként teszem le az én életemet. Ez a fajta megtisztított szolgálat, amikor belenézünk Jézus Krisztus jellemének a tükrébe, és kérjük, hogy ő távolítson el onnan minden salakot, minden önzést, minden emberit, ez a fajta megtisztított szolgálat válhat majd a tűzben megpróbált aranyjá. És Laodiceának is ez a probléma, Laodicea korszakának, hogy az önkéntes szolgálat veszik ki a hívőkből. Ettől válunk langyossá. Krisztust kell szemlélnünk, mert csak Krisztust szemlélve gyógyulhatunk ki, csak az ő alázatát, önkéntes áldozatát szemlélve gyógyulhatunk ki ebből a laodíciai langyosságból. Én azt kívánom, hogy Krisztust szemlélve lelkületünk, szolgálatunk mindinkább az ő hasonlatosságára változhasson el, hogy ne csak azt tegyük, amit ő tett, hanem úgy is járhassunk, ahogy ő járt. A Jóisten ehhez segítsen bennünket. Amen. Jó Istenünk, szerető mennyei Atyánk, köszönjük neked Jézus Krisztus végtelen áldozatát, köszönjük, hogy ő nem csak meghalt értünk, hanem testté lett értünk, példát mutatott abban, hogy hogyan kell igazán megüresíteni, megalázni magunkat. Segíts kérünk, hogy ehhez mérhessük magunkat, ehhez a mércéhez, és ne egymáshoz. Ne egymáshoz hasonlítsuk magunkat, hogy kinél vagyok jobb, hanem egyedül hozzád, a te jellembeli szépségedhez, tisztaságodhoz. Segíts kérünk, hogy azt az engedelmességet, azt az önkéntes engedelmességet tanulhassuk meg, ami Jézus Krisztusban volt, hogy hajlandók legyünk tanulni. És valóban a szolgálatunk ilyen alázattal és ilyen önkéntességgel történhessen minden nap, amikor neked szolgálunk. Segíts kérünk, hogy így járhassunk, ahogy Jézus járt. Segíts kérünk, hogy az a lelkület lehessen bennünk, ami ő benne volt. Köszönjük, hogy ezt állítod elénk példaként, és ezt állítottad most is elénk példaként. Jézus nevében. Amen.